Kedves testvérek, ma délelőtt a Zsoltárok könyvéből olvasok egy igét, a Zsoltárok könyvéből a 66. Zsoltárnak az utolsó, az a 20. verse, amely ma az útmutatónkban elénk volt állítva. Fönnállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát a Zsoltárok könyvéből a 66. fejezet, vagyis a 66. Zsoltárnak a 20. verse így hangzik. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Eddig olvasom az igét. Ma Rogáte vasárnapja van a egyházi ünnepkörben, és ugye az a gondolat volt előttünk, hogy szüntelenül imádkozzatok, és emellé volt kiírva ez a Zsoltár vers, ami arról tesz bizonyságot, a Zsoltáríró arról tesz bizonyságot, hogy Isten milyen formában és milyen módon volt jelen az ő életében, és ezért ad hálát, hogy Isten soha nem fordult el, amikor ő imádkozott, soha nem vetette meg az ő kérését, és átélte azt, hogy az ő kegyelmét mindig megmutatta az ő számára, sohasem vetette el őt is, az ő kegyelmét újra és újra megmutatta az ő életében. És arra gondoltam az első gondolatomban, amikor ezt a Zsoltár verset elolvastam, és az egész Zsoltárt, hogy hát milyen boldog ez az ember. Ha valaki el tudja azt mondani, hogy hát Isten soha nem vetette meg az én kérésemet, sosem vetette el, mindig gondolt rám, és mindig megadta azt, amire nekem szükségem van, hát milyen boldog ez az ember. És az emberben fölmerül az a kérdés, hogy de hát velem ezt miért nem teszi Isten? Vagy talán az a gondolat fölvetődik bennünk, hogy hát igenis, de jó azoknak, akik így élik át az Isten hűségét az életükben, de hát én nem így élem meg, és miért nem élhetem meg ezt én? Hogy Isten miért nem adja nekem is ezt a csodát az életemben? Pedig én is szeretném. Olyan szívesen mondanám el én is azt, hogy áldott legyen az Isten, aki nem vetette meg az én imádságomat. És az én esedezéseimre mindig válaszolt. De vajon az én életemben ezt miért nem teszi meg? Igen, nagy kérdés az mindig, hogy vajon Isten mit miért tesz a mi életünkben. Reggel az imaórán beszélgettünk arról az imádsággal kapcsolatban, hogy Isten hogyan hallgatja meg az embernek az imádságát, és arra bátorított az ige ezen a reggelen bennünket, hogy merjünk hozzájönni, merjünk bízni ő benne, mert ő tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, hisz Jézus arról beszél ott, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és a többi megadatik néktek. És ugye két embernek a történetét vettük elő a Ószövetségből, két asszonynak a történetét, az egyik az volt az a próféta, tanítványnak a felesége, akinek meghalt a férje, és az adó, vagy a hitelezők eljöttek, és mindenét el akarták venni, és kétségbe esett, hogy miért történt ez vele, és ment a prófétához, és sokszor bennem van tényleg az a gondolat, vagy az a kérdés, de nem csak bennem, hanem sokakban, hogy hát hogyan lehetséges ez? Egy olyan embernek az életében, aki egész életében az Istennek szolgált is. És lehetséges az, hogy valaki ilyen nehéz helyzetbe kerül, aki mindig az Urat szolgálta, és az egész életét Isten kezébe tette le, és ilyen nyomorult, nehéz helyzetbe kerül, hogy el akarják árverezni a lakását, és a gyermekeit rabszolgaságba akarják vinni a hitelezők, és persze, hogy elkeseredik. Persze, hogy ott vannak a kérdések az ő szívében is, és tényleg úgy érzi, hogy minden összeomlott körülötte, és tényleg ez egy félelmetes dolog. És arról olvasunk, hogy egyszer csak eszébe jutott az, hogy de hát miért nem mehetnék én oda az Úrhoz? Akkor, amikor gondjaink vannak, akkor mindig ez az első reagálásunk, hogy kétségbe esünk, félelmeink vannak, minden olyan kusza körülöttünk, és Isten egyszer csak ezeket a dolgokat letisztítja, és megmutatja neki azt, hogy, vagy megmutatja nekünk is azt, hogy de hát miért nem megyünk az Úrhoz? Hát szüntelenül imádkozzatok, szüntelenül kérjetek. És olyan kedves ez a történet abból a szempontból is, hogy Isten az ő prófétáján keresztül megkérdezi ennél az asszonytól, hogy hát mondd meg, hogy mi van neked otthon. És azt mondja, hogy hát nincsen más, csak egy korsónyi kis olaj, de annak is csak a alján van valami kis kevés, nagyon kevés az, ami otthon van. Hát valóban az ember azt gondolja, hogy ebből aztán sokra nem mennek, hogy kifizessék az adósokat. És akkor elmondja neki, hogy mit tegyen, kérjem a szomszédoktól korsókat, és kezdje azt az egyet öntögetni. Hát bevallom őszintén, hogy ha nekem valaki azt mondaná, hogy ma, hogy ha nincs otthon cukor, vagy valami a kamrába, hogy nem kell félned, menjél, kérjél a szomszédoktól edényeket, tedd oda a szoba közepén, és kezd öntögetni. Hát bevallom őszintén, hogy lehet, hogy ma azt mondanám, hogy hát ne haragudj, azért nem ez a módja. És ki hinne abban, vagy ki bízna abban, hogy ennek lesz valami foganatja, tegyük kezünket a szívünkre, és talán valljuk be, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy ez a legjobb megoldás. És hát tényleg Isten nem is ilyen módon ad mindenki az embernek megoldásokat az életében, de nagyon szép dolog azt látni, hogy ad. Tehát így is tud Isten adni, csak bízni kell benne, mert az a bajunk, hogy nem bízunk, nem hiszünk abban, hogy azt, amit ő megígér, az beteljesíti. Tehát, hogy arról beszéltünk, hogy fontos ez a hit a mi életünkben, hogy ott legyen, hogy bízzunk ő benne az életünk minden területén. És ez az, amit Isten szeretne elénk állítani, hogy ez nem csak ennek az asszonynak az életében lehet igaz, vagy nem csak az az asszony, akiről még beszéltünk, aki örömmel mondta el az ő a prófétának, hogy neki nincsen az életében olyan dolog, ami hibázik. Tehát ő békességben él az Istenével, még akkor is, hogyha persze vannak mélyen a szívében olyan kérések, kérdések, amelyekre talán nem tudja a választ, de Isten kezébe teszi. Olyan jó, hogyha valakinek ilyen hite van. Olyan boldog az ez ember, aki így tudja szemlélni a világot, és különleges Istennek az a ajándéka, amivel megajándékozza az ilyen embert. De én nem vagyok ilyen. Nekem nincsen ez a hitem. Vagy talán Isten nem is gondol úgy rám, én nem tapasztaltam meg ilyen csodákat az életemben. És persze, hogy fölmerül a kérdés az, hogy abban, hogy de hát velem ezt Isten miért nem teszi? Hogy miért nem tapasztalom meg ezt? Vajon Isten személyválogató ebben a kérdésben is, vagy ebben a dologban is? Eszembe jutott egy történet, Lukács evangéliumának a 9. fejezetében van az, ami hát nagyon elgondolkoztató kérdést vet föl, amikor Jézushoz jönnek többen is azzal a szándékkal, hogy kövessék őt, az egyik azt mondja, hogy Uram, követlek téged, amire csak mész, és Jézus pedig azt mondja nekik, hogy hát a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. A másiknak pedig azt mondja, hogy gyere, kövess engem, ő pedig mindenféle kifogást hoz, hogy először hagyj búcsúzzon el az ő szeretteitől, a másik, akiket szintén hív az Úr, hogy gyere, kövess engem, ő pedig azt hozza, hogy hagyj menjek el, és előbb eltemetem az én halottaimat. És Jézus pedig azt mondja, hogy hát valaki nem az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, és nem jön utánam, az nem méltó Isten országára. És ugye olyan elgondolkodtató, hogy vajon Isten mi alapján dönt? Hogy van az, hogy az egyiknek azt mondja, hogy hogy gyere, kövess engem, azt pedig visszautasítja, a másik pedig szeretné követni, és őt pedig le akarja beszélni a dolgokról, hogy vele engem kövess, és elmondja azokat a nehézségeket, hogy vajon nem igaz az, amit sokan gondolnak, és sokan állítanak, hogy hát Isten nem mindenkivel egyformán bánik, valakit kiválaszt arra, hogy neki szolgáljon, másokat pedig kevésbé. És persze, hogy nem egyszer jöttek már hozzám is, és tették fel ezt a kérdést, de hogy mit tehetek én arról, ha engem Isten nem választott ki? Olyan jó azoknak, akik olyan bizonyossággal tudják azt, hogy kiválasztottak, akit Isten valami különleges módon elhívott, valahogy megragadott, de én ezt soha nem éreztem az életemben. Persze, amit Pál átélt, hát ha én azt átéltem volna, ott a damaszkuszi úton, ha Isten engem is olyan keményen megérintett volna, hogy elment volna a szemem látása, ha Isten olyan módon jelent volna meg, mint Pálnak, hát akkor én is sokkal bizonyosabb volnék abban, hogy engem Isten elhívott, ha egyáltalán engem elhívott. Mert Pál világosan látta, és ő erről bizonyságot is tett, hogy Isten hogyan érintette őt meg, hogyan emelte őt fel, ugye olyan magasságokba, és mutatott meg olyan dolgokat, amelyek ki nem mondhatók. És ő az, amit átélt az igé szerint, amikor ott a Cselekedetek könyvében azt olvassuk, hogy amikor ment hozzá Ananiás, akkor ő mondta azt az Úrnak, hogy de hát én félek ettől az embertől, és az Úr pedig azt mondta, hogy hadd, ő az én választott edényem, és mennyit kell majd neki szenvedni az én nevemért. Tehát, hogy ha ilyen világos elhívásom van, ha olyan világosan látom, hogy ő kiválasztott engem, és én bízhatom abban, hogy ő amit megígért, az az én életemre nézve igaz, akkor én miért nem élek át ilyen dolgokat? Igen, ki tudja itt elmondani valamelyikünk is, hogy olyan különleges látásunk volt megtérésünknél, Krisztushoz, az Úrhoz való fordulásunknál, mint Pálnak. Hát hogy lehet az, hogy egyiket így hív el az Úr, mások pedig nem érzik ezt a hívást? Vajon igaz, amit némelyek tanítanak, hogy Isten némelyeket elrendelt eleve arra, hogy üdvözüljenek, másoknak pedig nem adta ezt a lehetőséget meg? Azt mondja a Zsoltár író, hogy ő átélte azt, hogy Isten soha nem fordult el akkor, amikor ő imádkozott, és az ő kegyelmét soha nem vonta meg tőle. Igen, fontos dolog látni azt, hogy Isten a mindannyiunk életébe nézve így gondolkodik. Hogy ne engedjük azt, hogy becsapjon a kísértő, és azt higgyük, hogy Isten másokat jobban szeret, másoknak sokkal különlegesebb módon szól, másokat kivételes helyzetbe hoz velünk szembe. Nem, Isten nem személyválogató. Isten minden ember számára kitárta az ő szívét. Az, hogy mi időnként kimondjuk azt, hogy nekünk nincsenek ilyen csodás megtapasztalásaink, és ha lennének, akkor talán hihetnénk és bízhatnánk. Én sokszor gondolok, amikor emberek így gondolkodnak, hogy ezek csak kifogások. Kifogás arra, hogy azt a döntést, amit meg kellene hoznunk, azt a döntést meghozzuk az Úr mellett. És akkor könnyű mutogatni rá, hogy ő nekem ezt meg ezt nem adta meg, hogy engem nem hallgatott meg, hogy nekem az életemben nem végezte el azt, amit vártam, pedig megtenni, csak nekem kéne döntenem. Az a három férfi, aki ment Jézushoz, vagy akit Jézus megszólított, azt látjuk, hogy az első arról beszél, hogy ő követi őt, Jézus pedig világosan mondja azt, hogy igen, az én követésem nehézségekkel jár, és ezt neked látnod kell. De nem olvassuk azt, hogy azt mondta volna neki, hogy ne kövess. Csak elmondta, hogy ne gondold azt, hogyha engem elkezdesz követni, akkor utána minden olyan fenékig tejfel lesz, és minden tökéletes lesz, és vajba fognak fürdetni, hanem lesznek ilyen nehézségek. A másik kettőnél pedig épp azt látjuk, hogy ők pedig ugyan lehet, hogy követték volna őt, de voltak dolgok, amelyeket előrébb raktak. És ezzel is odázták azt a döntést, amit meg kellene tennünk. Tehát akkor, amikor sokszor az ember úgy gondolja, hogy mások életében Isten sokkal inkább munkálkodik, sokkal inkább megtapasztalják Isten csodáit, én életemben nem így cselekszik, akkor az oka az, hogy mi magunk nem akarunk dönteni az Úr mellett. Vagy az ördög kísért bennünket, és azt akarja a szívünkbe helyezni, hogy igenis, Isten téged nem néz annyiban, és téged nem szeret annyira, mint másokat. De ne higgyük, mert Isten újra és újra kitárja a kezeit felénk, és várja azt, hogy a mi döntésünket meghozzuk. Amikor felolvastuk az előbb az ima, vagy a imádságunk előtt azt a részt az János evangéliumából, amikor jönnek Jézushoz emberek, hogy találkozzanak velük, ebben a történetben is azt láthatjuk, hogy Isten igéje világosan beszél arról, hogy Jézus hogyan várja az embereket. Sőt, hogy mennyire fontos számára az, hogy az emberekkel találkozzon, hogy ők megismerjék őt, és hogy minél előbb odaszánják az életüket, hogy átéljék azt, hogy Isten igenis meghallgat bennünket, és Isten nem vonja meg az ő kegyelmét tőlünk, mert mindig ott van a kérdés. Arról olvasunk, hogy itt jöttek emberek, akik szerettek volna Jézussal találkozni, és látszólag úgy tűnik a történetből, mert nem derül ki, hogy aztán hogyan találkoztak vele, minthogyha Jézus nem lett volna hajlandó ezekkel az emberekkel találkozni. De ezek az emberek mentek. És ez az első és legfontosabb dolog, hogy átéljük Isten csodáit, az ő kegyelmét, az ő meghallgató szeretetét, az ő életünket körülvevő csodáit, hogy keressük a vele való közösséget. Szüntelenül imádkozzon, szüntelenül menjünk ő hozzá, mert enélkül, a szándék nélkül nem fogjuk átélni az Isten hűségét. Mi mindig várunk Istenre. Várunk Istenre, hogy ő tegye meg a lépést, de nekünk kéne közeledni hozzá. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor Zákeus felmászott egy eperfüge fára, és olyan szép a történet, amikor azt olvassuk, hogy Jézus megy át ezen a városon, és egyszer csak felnéz a fára, amikor ott van Zákeus, és azt mondja neki, hogy Zákeus, gyere le, mert ma hozzád kell bemennem. Ó, milyen jó dolga van Zákeusnak, milyen boldog, hogy Isten őt választotta ki, hogy aznap Jézus ott legyen az ő házában. Na de miért megy be ő hozzá Jézus? Mert a történetből kiderül, hogy ez az Zákeus szeretett volna találkozni Jézussal, kicsi ember volt, nem jutott oda ő hozzá, és Jézus látta az ő igyekezetét, és bement hozzá, és az élete megváltozott. Tehát, hogy milyen jó dolog látni azt, hogy kell ez a vágyakozás a szívben. Amikor a zsoltáríró azt mondja, hogy áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat, esedezésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem, abban benne van ebben a gondolatban, vagy ebben a bizonságtételben, hogy Isten mit nem vetett meg? Az esedezését. Tehát ő neki kell hozzámenni. Tehát nekünk kell közeledni Istenhez. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Keressétek Istent, és megtaláljátok. De ez kell, ez a közeledés, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nem lesz a mi életünkben mindez az áldás. Tehát ő várja azt, hogy mi hozzá közeledjünk. És mit látunk ebben a felolvasott történetben? Hogy Jézushoz jönnek ezek az emberek, és keresik a vele való találkozást, és hogyan teszik? Hogyan lehet Jézussal találkozni? Hogyan lehetett akkor találkozni Jézussal? Nagyon fontos az, ami ebben a történetben benne van, mert azt olvassuk, hogy mennek kikhez, a tanítványokhoz. Hol lehet találkozni az Úrral? A tanítványoknak a körében. És ez elgondolkoztatott engem, mert sokszor azt a hiányunkat, vagy hiányunkra mutat rá, aminek meg kellene lenni a tanítványok körében. Hogy jöjjenek hozzánk, hogy segítséget kérjenek tőlünk, hogy megtalálják az emberek Jézust. Azt mondja az Úr Jézus, hogy úgy fénylék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát, hogy az a felelősség, és erre szeretnék itt rámutatni, ami kell, hogy legyen a hívő emberben, hogy igenis rajtunk keresztül, az ő népén, az én gyermekeim keresztül lehet eljutni Jézushoz. Ha belegondolunk a saját életünkben arra, hogy hogyan is jutottunk mi el Jézushoz, és kutakodunk az emlékezetünkben, hogyan? Hát valakin keresztül. Vagy úgy, hogy valaki bizonyságot tett. Vagy úgy, hogy a szüleinktől hallottuk, őt láttuk az ő életüket, ami lehet, hogy nem volt tökéletes élet. És sok-sok kivetnivalót is lehet látni bennük, de amit láthattunk, azt, hogy ragaszkodtak Istenhez, hát kin keresztül juthatunk el. Ha nekem valaki nem tett volna több mint 20 éve bizonyságot arról, hogy Isten engem is vár, és engem is hív, akkor soha én nem indultam volna el ezen az úton. Akkor még ma is a világban élnék, még ma is azokat a dolgokat cselekedném, amit annak idején cselekedtem, de valaki megszólított. Valaki megpróbálta nyitogatni a szememet, és megmutatni azt, hogy Isten valami jobbat, valami tökéleteset készített el. És ma is áldom azokat az embereket, és áldom Istent azért, kért az emberekért, akik ebben részt vettek. Ha lehet, hogy csak egy valami keveset tettek meg, talán csak egy hívás, vagy talán csak egy bizonyságtétel, és lehet, hogy olyan sokáig csak legyintettem rájuk, de megtették. És egy-egy lépés volt az életemben, hogy eljussak Jézushoz. És olyan fontos dolog, amit itt olvasunk, hogy mennek ezek az emberek a tanítványokhoz. És a felelősség, hogy mi miről teszünk bizonyságot. Mit olvasunk? Hogy mit tettek ezek a tanítványok? Az egyik szólt a másiknak, és együtt mentek Jézushoz. És itt megint a felelősség, hogy lehet, hogy nem tehetek semmit. Lehet, hogy Filip nem tudott mit tenni, neki szüksége volt Andrásra, és együtt mentek Jézushoz. Amikor ma arról olvasunk, hogy szüntelenül imádkozzatok, akkor föltehetjük azt a kérdést, hogy vajon beszélünk-e Jézusnak közösen, egyénileg azokról az emberekről, akiknek szeretnénk, hogy az életük megváltozzon. Mennyit beszélünk mi Jézusnak, és mennyit járunk mi közbe Jézusnál gyermekeinkért, testvéreinkért, rokonainkért, férjünkért, feleségünkért, mert azt látjuk itt ebben az igében, hogy ezek a tanítványok fontosnak tartották ezt, hogy menjenek Jézushoz. Hogy jönnek, vannak emberek, akiknek a szívében van vágy. Vannak emberek, akikért kell, hogy imádkozzunk. És ezek az emberek vezették oda Jézushoz. És itt szeretnék még megállni, és azt elmondani, hogy Amikor oda mennek Jézushoz ezek a tanítványok, akkor talán olyan furcsának tűnik az, amit Jézus mond. Szólnak, mennek, Jézus pedig így válaszol nekik, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag nem hal meg, csak egymaga marad, de ha meghal, sok gyümölcsöt terem. És nem érti az ember, mert ezek az emberek nem azért mennek Jézushoz, hogy most prédikációt hallgassanak, vagy olyan dolgokat, amelyek látszólag nem is összefüggésben vannak azzal a dologgal, azzal a kéréssel, amivel mennek. Mert ezek azért mentek oda, hogy szóljanak Jézushoz, hogy vannak, akik keresik, beszéljenek velük. Hát sokan keresték őt. És Jézus pedig látszólag másról kezd beszélni. De megérteni azt, hogy Jézus a tanítványokat akarta erősíteni ebben a dologban. Amikor azt mondja, hogy eljön az óra, hogy nem sokáig leszek már veletek, hogy az idő az sürget bennünket, és ez minden értelemben igaz. Eljött az óra. Most kell döntenünk az Úr mellett. Most kell bizonyságot tenni az Úr mellett, mert nem tudjuk, hogy van-e még rá lehetőségünk. Van-e még rá lehetőségünk? Az elmúlt hetekben beszéltünk arról az igéről, amikor a Mózes a Zsoltárában azt mondja, hogy az életünknek ideje 70 esztendő, vagy feljebb 80, és azt mondja az ige, hogy gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. És nagyon fontos ez a gondolat, mert mindig azt hiszi az ember, hogy nagyon sok időnk van még. Nagyon sok időnk van még, de nincs sok időnk. Az a 70-80 esztendő, ami talán ma úgy tűnik, hogy az egy nagyon sok, az nagyon sok idő, főleg a fiatalok, még magam is úgy látom, hogy 70-80 esztendő még olyan sok. De ha az ember elkezd gondolkodni, ez nagyon gyorsan eltűnik. Napokban az orvosnál voltam a gyerekemmel, és amíg vártunk, volt ott egy idős, két idős, talán egy házaspár volt, idős ember, és beszélgettek. És olyan érdekes volt, ez ütötte meg a gondolataimat, meg a figyelmemet, amikor beszéltek valakiről, hogy valaki meghalt. És mondta, hogy 77 éves volt. És mondta, hogy hát még olyan fiatal volt. És én hallgattam azt, hogy 77 évesen ez az idős ember azt mondja, hogy hát még olyan fiatal volt. Hát én a 77 évesekre bevallom őszintén elnézést a testvérektől, akik már eljutottak ide. Én azt már időskornak gondolom. Ők pedig úgy beszélnek róla, hogy hát még olyan fiatal volt. Tehát az életünknek az ideje 70-80 esztendő nagyon hamar elmegy. Olyan hamar elmúlik, olyan hamar elrepül. És azt gondolná az ember, hogy ó, sok időnk van még. De az Úr azt mondja, hogy itt az idő, most. Ma kell megragadni a kegyelmet, ma kell beszélni Isten szeretetéről, és éppen ez alapján látjuk azt, hogy Isten hogyan tárja ki az ő karjait, és beszél a tanítványokról annak arról, hogy most kell megragadni ezt a kegyelmet. Nincs lehetőség. Lehet, hogy holnap már nem lesz. Van az a kedves énekünk, hogy siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Miért kell sietnünk? Mert nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Itt az idő. Jézus arról beszélt, hogy most kell az embereknek bizonyságot tenni, mert ő immár megáldoztatik, ő már elmegy. És most kell hívni, amíg van lehetőség. Na de föltehetnénk azt a kérdést, hogy de hát Jézus elment, akkor arról beszélt, hogy akkor kell menni, de ma már nincsen. Hogyan keressük őt? János evangélium a 4. fejezetében olvassuk azt, amikor a Samária asszonnyal beszélget az Úr Jézus, és azt mondja, hogy az Isten lélek, és akit őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát ma is lehet oda menni hozzá, a lelkünkben. Ha ma nem is tudjuk felkeresni úgy Jézust, amint egykor tették azok az emberek, akik beszéltek vele, akik keresték a lehetőséget, úgy Zákeus, vagy amikor azt olvassuk, hogy ezt a béna embert vitték, és bontották meg a tetőt, és engedték le, hogy találkozzon vele, vagy a többi ember, aki éjszaka ment hozzá, az öreg Nikodémus. Tehát ezek mind találkoztak. Itt pedig arról olvasunk, hogy ezek az emberek jöttek, és mintha nem találkoztak volna. De az Úr azt mondja, hogy van lehetőség a találkozásra, és hogyha találkozunk vele, akkor mindannyian ugyanazt éljük át, amit átélt Zákeus, amikor bement hozzá az Úr. Hogy feloldódott, hogy megtapasztalta azt, hogy Isten átformálta az életét. És talán sokan megkérdőjelezik azt, amit Zákeus tesz, hisz ugye hálát adok Istennek, hogy nem vetette meg az én imádságomat. Hát mi az, amit kapott Zákeus? Elveszítette vagyonát. Olyan sok dolgot elveszített az életéből, de azt mondja Isten igéje, hogy de ma lett üdvössége, ma lett békessége ennek a háznak. Ma valami történt ennek az embernek az életében, ami nem mérhető anyagiakban. Tehát amíg lehet, na keressük ezt a lehetőséget, és Jézus kitárta azt a kegyelmi kaput, amin mi bemehetünk. Azt mondja az ige, hogy a földbe esett gabonamagnak meg kellett halnia, hogy gyümölcsöt teremjen. Ő azért halt meg, hogy mi megtaláljuk benne az üdvösséget, sok gyümölcsöt teremjen az ő munkája, és aminek mi is részesei lehetünk, ha elfogadjuk az ő hívását, ha megértjük, hogy nekünk szükségünk van rá. Tehát mit látunk ebben a mai igében? Hogy ez a férfi, ez a zsoltáríró arról tesz bizonságot, hogy ő átélte Istennek ezt a hűségét az életében. Mert megértette, hogy neki ő rá van szüksége, ő a gondjait az Úr elé hozta, az ő imádságaiban hozzáfordult, és mit tapasztalt meg? Hogy a legjobb helyre fordult, a legjobb helyre ment az ő gondjaival, mert Isten megoldotta. Ha arról beszéltünk ma reggel az imaórán, hogy ez az özvegyasszony a gyermekeivel, az összetört életével, a kilátástalanságával az Úrhoz fordult, és megtapasztalta azt, hogy az Úr nem vetette el az ő imádságát, hogy az ő kegyelmét nem vonta meg tőle, hát ez egy csodálatos bizonyság arra, hogy ez minden ember életében igaz lehet. Jézus azért jött, hogy bennünket gazdagítson az ő jelenlétével, az ő áldásaival. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy mi nem tapasztaltuk meg ezt. Vajon nem azért, mert mi nem jövünk hozzá, mert mi nem imádkozunk szüntelen, mert mi nem kérjük az ő segítségét? Ó, bár többet! Sokakban fölmerül az a kérdés, hogy annyiszor imádkoztam már, annyiszor kértem már az Urat, és nem válaszolt. Miért nem fordítjuk meg a gondolatot, és azt mondjuk, hogy eleget imádkoztam már? Mert ha nagyon fontos nekem, akkor azért imádkozni fogok. Lehet, hogy nem tettem még eleget, lehet, hogy még nem gondoltam komolyan. Mert az Úr komolyan gondolja az ő ígéreteit. De vajon mi komolyan gondoljuk-e a kéréseinket? Vagy amikor olyan sokat imádkozunk, vajon elhisszük-e azt, hogy Isten ezt meg tudja adni? Sok kérdés fölvet ez a gondolat. De fontos, hogy menjünk ő hozzá. Keressük, szüntelenül imádkozzunk, hogy mi is el tudjuk mondani, hogy áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat. És áldott az az Isten, aki a kegyelmét nem vonta meg. Ó, milyen jó lenne, ha komolyan mennénk az ő hívását, ha zörgetnénk, ha kopogtatnánk, ha elhinnénk, hogy nála van megoldás, és hozzámenve megtapasztalnánk azt, amit a Zsoltár író, hogy ő nem veti meg imádságunkat, és nem fogja az ő kegyelmét megvonni tőlünk. Én azt kívánom, hogy Isten segítsen bennünket abban, hogy eljussunk erre a felismerésre, és valóban tiszta szívvel, teljes szívvel keressük őt, és az ő igazságát, és tapasztaljuk meg ennek az áldásait. Amen.